Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ifjabb Lakatos György hegedűművésszel, tanárral Balázs Zsanett beszélget.
Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, ifjabb Lakatos Györgyöt, hegedűművész tanárt, a Bartók Béla konzervatórium oktatóját, akit azért hívtunk el erre a beszélgetésre, hogy az életéről, a munkásságáról, a hivatásáról és a kedvenc szentírási idézetéről beszélgessünk. Sok szeretettel köszöntelek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget, sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És ha már a szentírási idézetet említettem a bevezetőben, akkor arra szeretnélek kérni, hogy olvasd fel nekünk az általad hozott bibliai idézetet. Mi lenne ez?
Akik elsők akarnak lenni, legyenek mindenkinek szolgái.
Nagyon nehéz ez a szentírási idézet, hiszen azt gondolom, hogy az ember életével tud szolga, lehet szolga lenni.
Én azt gondolom, hogy igen. Ha végignézem az eddigi szakmai pályafutásomat, különösképpen a tanítási részét, a pedagógusi létet, akkor azt gondolom, hogy a gyerekeket elsősorban szolgálni kell, és szolgálni illik. Abban a tekintetben, hogy megismerkedjek velük, mint emberrel, mint szellemi, és ha úgy tetszik, spirituális lényekkel, és ehhez bizony részemről is, és talán részükről is szükséges egyfajta szolgai lelkület. Arról nem beszélve, hogy ugye a mai világban már csak a slang nyelvben is szeretjük azt mondani, hogy a király, meg hát nem tudom, azt hiszem, hogy ez a bibliai idézet rávilágít arra, hogy aki igazán első szeretne lenni bármiben is, akár szakmai életében, vagy a magánéletében, ez a szolga lelkűség, a másik emberre való odafigyelés, törődés elengedhetetlen, hiszen csak úgy kaphatja meg az őt megillető tiszteletet, szeretetet, elsőbséget bizonyos értelemben.
Tudom, hogy nehéz a kérdés, de tudnál arra példát mondani a saját magad életéből, amikor megpróbáltad gyakorolni ezt a szolgai lelkületet?
Hát ez elsősorban a hit életemre jellemző, azt hiszem, hogy a mai világ adta lehetőségek ellenére próbáljunk mi emberek minél jobban, ahogy a Szentírásban is van, nem a földi dolgokra, hanem az égi dolgokra tekinteni, hiszen egyszer mindannyiunk élete véget ér, és akkor számot kell adni bizonyos dolgokról. És azt hiszem, hogy ebben a világban embernek maradni, és megőrizni nem csak az emberi, hanem a vallási identitást, az viszonylag nehéz, de egy keresztény embernek mégis törekednie kell rá.
Egyébként a vallás iránti szereteted, vagy érdeklődésed az kisgyermekkorodban kezdődött?
Igen, mondhatom, hogy mind a két részről nagyon erősen vallásos emberek voltak a szüleim. Édesanyám nem régen távozott, édesapám még nyugdíjas éveit tölti, és mind a két részről egy nagyon erőteljes hitbeli neveltetést kaptam, ami nem csak abban merült ki, hogy minden vasárnap a templomba elmegyünk, hanem egy kicsivel több, abban az értelemben, amit a beszélgetés elején is mondtam, és a szentírási idézettel összefüggésben van, hogy a másik emberre való odafigyelés, törődés. Én nagyon szeretetteljes családba nőttem fel, és azt hiszem, hogy az egész munkásságomra ez hatással van.
Minden ember életének egyik meghatározó időszaka a gyermekkor. Tudnál-e esetleg példát mondani így felnőtt fejjel, amire szívesen visszagondolsz gyermekkorodra tekintettel? Mi az az élmény, esemény, ami így felnőtt fejjel is örömmel tölt el, és szívesen emlékezel vissza rá?
Nem tudnék egyet kiemelni igazából, mert az egész olyan teljes volt, egységes volt, és volt benne egyfajta rendszer, egy állandó tanítás a szülői háztól, amit természetesen kisgyermekkoromban még nem igazán fogtam föl. De azt hiszem, hogy a szüleim nagyon jól meglátták azt, hogy mikor és mennyit kell egy gyereknek tanítani, adagolni, melyik az a korszak, amikor bizonyos dolgokról már többet lehet beszélni.
Itt a teljes szót említetted, hát azt hiszem, hogy a szakmai pályád is, a szakmai pályafutásod is egy teljes ívet ölel fel. Mikor és honnan datálódik a te zene iránti szereteted?
Hát ez szintén családi indítatású, hiszen mind a két részről muzsikusok az elődeim, habár van néhány kivétel a családba, azért megtalálhatók orvosok, angol-német tanárnő, és hát legfőképpen ugye valamilyen vonós hangszerrel játszottak az elődeim, de hát azért más hangszerek is megtalálhatók a palettán, hogyha nagyon-nagyon visszatekintek a múltba. Na most éppen ezért, mert volt egy ilyen erős zenei környezet, nem nagyon szerették volna azt a szüleim, hogyha én is zenész pályára lépek, mert pontosan tudták azt, hogy ez mekkora áldozattal, lemondással, gyakorlással jár, és engem nem igazán szerettek volna ennek kitenni.
Féltettek?
Igen, féltettek ettől a pályától. Viszonylag hamar kiderült, hogy jó a hallásom, van valamennyi ritmusérzékem, meg hát nálunk mindenféle fajta zene szólt, sőt, mi több, hát jártunk koncertekre, és néhány éves lehettem, Isten igazából, 2-3, amikor szegény nagybátyám a kezembe adta a hegedűt, és habár nem most volt, de mégis emlékszem néhány pillanatra, és ez engem valahogy akkor megfogott, és a hegedű, a hangszer egyfajta játékká vált.
Mi az, ami tetszett benne? Egy 2 éves gyereknek mi az, ami tetszik a hegedű játékában, ha már a játék szót említed?
Talán az, hogy egy fiú gyermeknek ugye az atókban van a mindene. Nekem is rengeteg matchboxom volt, meg a legkülönbözőbb atók álltak rendelkezésre, de mégis adott volt egy fa, ami hangot adott ki, ráadásul olyan hangot, amit előtte én magam nem igazán tudtam generálni. Tehát sem az attóval, sem mással, és persze, hát ezt a hangot nem lehetett igazából hegedű hangnak nevezni. Hát természetes, hogy egy 2-3 éves gyerek hát nem tud egészséges hegedű hangot létrehozni. Ugyanakkor nagyon-nagyon megszerettem. És szegény nagybátyám viszonylag hamar és hirtelen elment, akkor én ugye ezzel a szóval még nem igazán találkoztam, nem tudtam, hogy mit jelent, de folyton tőle akartam tanulni. És aztán nagyon-nagyon hosszú idő eltelt. Kaptam egy játék hegedűt, amit természetesen mindig összetörtem, és mert jó dolga volt a javítónak így visszagondolva, de hát el volt látva mindig feladattal. Majd már elmúltam 8 éves, amikor a nagymamám unszolására elvittek a zenei iskolába. Ez már az ősz folyamán volt, hát a beiratkozás már réges-régen befejeződött, és meghallgatott a tanárnő, és azt mondta, Juhás Latter Andrea néninek hívták, hogy hát próbáljuk ki, és kipróbáltuk, és hál' Istennek egy pár évre rá már a Zeneakadémián találtam magam. Azt el kell mondanom, hogy ez az egyetlen olyan egyetem Budapesten, tudomásom szerint, ahol felvesznek 18 év alatti gyermekeket. A szaknak a neve az, ha jól emlékszem, hogy rendkívüli tehetségek osztálya. Drága emlékű Kovács Dénes tanár úr, a 20. századi Megedű iskola egyik doánja alapította még annak idején, 70-es évek környékén, és engem oda felvettek, 7 csodálatos évet tölthettem el az akkori tanszakvezetőnél, Kis András tanár úrnál. Engem magával ragadozott az épületnek a szellemisége, a szellemi öröksége. Valahogy kézzelfogható volt a múlt, a jelen, különös tekintettel Bartókra, Kodályra, Lisztre, és természetesen azokra a tanárokra, akiktől nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni.
Nem. Például?
Például Batta András jut először így hirtelen az eszembe, aki zenetörténetet tanított. Most a nagy közönség talán a Virtuózok című tehetségkutató műsor kapcsán ismerhették meg, ugye ő is helyet foglalt a zsűriben. Hát ő volt az egyik, aki zenetörténetre oktatott minket, természetesen a főtártanár, Kis András személyisége, nem csak zeneileg, hanem emberi mi voltában is követendő példa volt.
Mi az, amit tanultál a tanárúktól?
Azt hiszem, hogy a tanár úr mindig arra világított rá, hogy soha ne elégedjek meg magammal. Egy hihetetlenül fegyelmezett ember volt. Igazság szerint egyfajta igényességre, maximalizmusra nevelt engem, és szerintem a többi növendéket is. Ez abban is megnyilvánult, hogy különösképpen, akik a rendkívüli tehetségek osztályába járta, mindig kérdezte, hogy na most mi újság a közismereti téren? Hogy megy a tanulás az
irodalomban? Nem választotta el a zenét és a közismereti tárgyakat?
Nem, és ez azért volt jó, mert bizonyos párhuzamokat lehetett vonni. Aztán később ezeket a párhuzamokat már, hogy úgy mondjam, nagy akadémistaként, mert magyar törvények alapján 18 évesen felvételiznem kellett ugyanabba az épületben, és ugyanahoz a tanárhoz. De hát ott pedig még jobban kinyílt a világ, és hát nagyon, nagyon sok mindenre tanítottak minket, és nagyon sokrétű volt az oktatás. Azt hiszem, hogy ez az egyik legjobb zenei egyetem, talán nyugodt szívvel mondhatom, hogy a világon, hiszen nagyon átfogó, széles spektrumon megtalálható zenei és emberi tartást ad, tudást tud biztosítani ahhoz, hogy azonnan kilépő emberek viszonylag rövid idő alatt megtalálják helyüket ebben a korántsem könnyű szakmába.
Emberi és zenei tartást, igényességet kaptál te a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, de az egyetem befejezése után hogyan alakult, hogyan épült fel a te szakmai életed, a szakmai pályád?
Az egyetem befejezése után egy képzésem vettem részt, pontosabban kurzusokra jártam, egy Zachár Braun nevezetű világhírű hegedű pedagógushoz, akitől szintén nagyon-nagyon sok mindent lehetett tanulni az európai hegedű kultúráról és egyáltalán a zenéről. Majd különböző versenyeken vettem részt, ezek közül talán érdemes kiemelni a 2013-as évben nyert amerikai versenyt, melynek kapcsán játszhattam a Carnegie Hallban, első helyezett lettem, és a legjobb előadásért járó díjat is sikerült megszereznem, elnyernem majd utána, ha jól emlékszem, attól az évtől kezdve a budapesti Bartók Béla konzervatóriumnak lettem a tanára, először kamarazenét, majd hegedű főtárgyat oktattam. Sőt, már 2011-től a Schneidberger Ferenc által fémjelzett tehetségközpontban, Balatonnál Felsőörsön megkezdtem a pedagógiai tevékenységemet, és hát amellett voltak koncert lehetőségek is.
Hát ugye például a Észak-Amerika, Japán, mesélj egy picit ezekről az időszakokról.
Igen, hát ez egy nagyon izgalmas időszak volt számomra. Akkor tájt, ez 2008-2009 környékén lehetett emlékeim szerint, én Szenthelyi Miklós tanárúrnál végeztem, és a Magyar Virtuózok zenekar tagja, szólistája is voltam abban az időben, viszonylag sok koncertet csináltunk, és emlékszem, a tanár úr egy az első órák egyikén mondta, hogy mi lenne, hogyha kimennénk a zenekarral Amerikába. Hát mondtam, hogy hát én nagyon örülnék neki, akkoriban én már voltam néhányszor, de legfőképpen turistaként. Ez volt az első hivatalos utazás, munkavállalási engedélye, stb. Én roppant élveztem, be kell, hogy valljam, gyönyörű, szép helyszíneken játszottunk, hatalmas termekben, nagy sikerrel. Nagyon jó volt megélni azt, hogy a szakmai életbe vetett munkának mégiscsak megvan a gyümölcse. Ez ősz folyamán történt, majd januárban, a következő év januárjában már Japánban találtuk magunkat, és ott is nagy sikerrel játszottunk. Hát ezek közül, a koncertek közül talán kiemelném a Tokiói Operaházban zajlódott koncertet, ahol nem tudom én hány ezer ember előtt játszott a zenekar, és a hosszú út, a turné, a fáradtság ellenére mégis sikerült egy nagyon színvonalas és jó koncertet csinálni. A közönség nagyon élvezte. Különben a japán közönség nagyon, hogy úgy mondjam, vevő a klasszikus zenére, viszont nagyon tisztelettudóan tapsol, de hát egy-két-három tapsban már ők azt lehet mondani, hogy tombolnak. Ugyanakkor hát ezen az előadáson sikerült azt elérni, hogy egy kicsit hosszabb ideig tapsoljanak, és sok ráadással is meg tudtuk örvendeztetni a hallgatóságot.
De azért sokszor játszottatok magyarországi helyszíneken is, például Szegeden, ugye a híres neves Szent Gellért Fesztiválon is.
Igen, igen. Oda egy karmester ismerősünk, barátunk által kerültem, aki részt vett az én diplomakoncertemem, és a koncert után odajött hozzám, hogy lenne kedvem a Szent Gellért Fesztiválon játszani. Hát mondtam, hogy nagyon szívesen megbeszéltük a koncert részleteit, és a Szegedi Dómban, ami szinte teltházas volt, szóló hegedű estet adtam, illetve a koncert végén becsatlakozott hozzám a fesztivál egyik résztvevője, és közösen Bartók duókat játszottunk. Ez egy nagy élmény volt, én szeretek templomban játszani. Annak egy egészen speciális atmoszférája van. Hál' Istennek itt Magyarországon több helyszínen sikerült játszani, például a Mátyás templomban, vagy a Bazilikában, de külföldön is, ami számomra egy hatalmas élmény volt, amikor a párizsi Notre-Dame-ban játszhattam, az egy egészen kolosszális élmény volt. De hát emlékszem, hogy Bach műveiből összeállított program volt, és egészen magával ragadott a templomnak az akusztikája, a freskói, az emberek, az egész környezet, szóval nagyon-nagyon szívesen és meleg szívvel emlékszem vissza erre a koncertre.
Ifjabb Lakatos György, hegedűművésszel, tanárral, Balázs Zsanett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére.